Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.
Üdvözlöm, kedves hallgató! Hajós Vera vagyok. Néha nehezen, néha könnyen találok összefoglaló címet a bemutatandó könyveknek. Most elég sokat gondolkodtam, mert több minden is adta volna magát, de nem akarom félrevezetni egy-egy címmel, kedves hallgató. Maradtam a semleges közelítésnél. Az első könyv szerzője már nem először szerepel ebben a műsorban, könnyed stílusban megírt bohókás szerelmi nyomozása, sikerkönyv. Ahogyan egy könyvkiadó legszebb álmában lenni szokott, a női olvasók, ha meg nem is élhetik a mindennapokban ezt a felfokozott férfiúi érdeklődést, legalább a regényekben meg akarják tapasztalni. Mert milyen jót tenne az egónknak, ha valaki ennyi energiát mozgósítana csak azért, hogy elcsábítson. És ez nem csak a nőkre igaz, mint olvashatjuk. A második könyv személyes esszékötet. Ahogyan a szerző fogalmaz, jó barátságban van a szellemekkel. Nem azokkal, akik átjárnak a falon és ijeszgetnek, hanem olyanokkal, akiknek képei, tárgyai mesélni tudnak. A könyvben 6 ilyen szellemet idéz meg, minthez személyes kapcsolatot társít. Van olyan szelleme, akivel együtt kóborolt Velencében, és van olyan, akihez virtuális szál köti. De az biztos, hogy ezekhez a szellemekhez nekünk is közünk lesz. A harmadik könyvszerzője nem ismeretlen a civil rádió hallgatóknak, a kaliforniai Stanford Egyetem pszichiátria professzora, a fikciót és a szakmai témát olyan érdekesen, közérthetően ötvözi, hogy az olvasó maga is résztvevője a terápiáknak. Érezzük a terapeutával az ő érzéseit, gondolatait, és a páciens motivációja sem ismeretlen előttünk. Ráadásul olyan szakmai ügyekbe is beavatást nyerünk, mint az alapító atyák véleménye az analitikus munkájáról. Megtudjuk, hogy mi jár annak, aki eltér a mainstreamtől. Ennek a műsornak nem titkolt célja, hogy a könyvek iránt felkeltse az érdeklődését, kedves hallgató, éppen ezért, ha a beszélgetés végén elhangzó kérdésre megküldi a helyes választ, akkor ezzel részt vesz egy sorsoláson, amin könyvet nyerhet. De akkor vágjunk bele. A Park könyvkiadónál jelent meg Nicolas Barou, a Világ végén megtalálsz című regénye. A kötet szerkesztőjével, Szalai Mariannal beszélgetünk. Ez már a harmadik könyv Barutól, ami magyarul megjelent. Ezek bizonyos fajta sémára épülnek, ezek a regények. Bájos kis szerelmi történet, amiben a főhős férfi keresi a nőt, és a nő itt csupa nagybetűvel értendő.
Picit hadd beszéljek arról, hogy ha már úgy kezdted, hogy ez már a harmadik könyve az Ednek, mi ez a néhány közös pont, ami ezekben a történetekben újra és újra előbukkan. Hát először is a helyszín, Párizs, mindegyik történetnek Párizs a helyszíne, a francia fővárosnak egy városrésze, mivel egy nagyon romantikus helyszínről van szó, vagy sokak által ismert, meg kedvelt turista célpontról, majdnem minden könyvben, ugye hát az Eiffel-torony, a Tülériák, a Marie-negyed, a Szajna, a hídjaival, a nagy bulvárok, a nagy sugárutak, ezek mind-mind olyan helyszínek, amik sok mindenki számára ismerősek, filmekből, regényekből, személyes tapasztalatból, és amihez az író nagyon ért, az az, hogy a városnak a légkörét is, az atmoszféráját nagyon jól megteremtse. Így van ez ebben a történetben is. Főhősünk most Jean-Luc Champollion, aki galéria tulajdonos, nagy nőcsábász, és egyik nap levelet kap egy szerelmes nőtől, és innen indul a történet.
történet e körül a levelek körül zajlik, mert nagyon felcsigázza Jean-Lucnek az érdeklődését egy ilyen titokzatos levélíró. Nagyon imponál neki, hogy ő egy ilyen figyelmet érdemlő személyiség.
Egyfelől ez, másfelől ezek a levelek nem holmi hétköznapi levelek, hanem a 18. századi irodalmi stílusban íródnak, tehát kicsit patetikusak, érzelgősek. Aki aláírja ezeket a leveleket, ő egy herceg kisasszony, Principessának hívja magát. Akit megszólít, azt is ugye Jean-Luc magának a névnek a hangzása, a Duc a herceg nevére is rímel. Jean-Lucnek ez egyébként beceneve is a barátai körében, hogy ő a Duc a herceg, azért, mert kifinomult arisztokratizmusára utal az, hogy a számára kényelmetlen nyakendő helyett sejemsálat visel a nyakában, úgyhogy innen kapta a nevét, és művészi érzékkel van megáldva, úgy műkincsek körül forog az élete, úgyhogy abszolút nem marad érzéketlen az irodalmi stílus kifinomultsága iránt sem, és elkezdődik egy levelezés, ami a hétköznapi postán kapott levelek szinteréről gyorsan áttérődik e-mail levelezésbe, ahol tárgyat kell megfogalmazni, és voltak éppen egy ilyen csipkelődő levélváltás kezdődik el. A főhősünket egyre inkább izgatja az, hogy ki az a titokzatos nő, aki neki ilyen leveleket ír, és ráadásul azt hangsúlyozza, hogy ismernie kell őt, hiszen látta már őt, sőt, rendszeresen látja őt, csak éppen nem veszi észre. Csak éppen nem igazán látja őt, noha ott van a környezetében. És akkor indul el voltak éppen egy nyomozás, ami egyáltalán nem idegen a korábbi kötetektől sem, hiszen ott is folyamatosan egy nyomozás, egy bujócska, ez a titok, amit körbe kell járni, amit meg kell fejteni, tehát ez mindegyik könyvben elő-elő kerül. Ennek a nyomozásnak a különböző fordulatai azok, amik nagyon kellemes, könnyed, érzelmes, romantikus kis történetben kerülnek elénk.
Szerencsés flótás vagy, hallod-e, Jean-Luc? Az élet unalmában hányszor adódik olyan esemény, amely felpiszkálja, aztán még fokozza is bennünk a sóvárgást, mégpedig olyan mértékben, hogy minden mást háttérbe szorít. Fogta a poharát, és körkörösen meglögybölte benne a bort. Pillanatnyilag arra vágyom, hogy egy kicsit unalmasabb legyen az életem, feleltem furcsa kétségbeeséssel. Nem, barátom, dehogy is vágysz te arra. Arisztid minden tudóan mosolygott. Ezt jól kikaptad. Mi tart vissza attól, hogy azon nyomban véget vess a levelezésnek a titokzatos Principessával? Senki sem kényszerít, hogy belemenj a játékba. Bármikor abba hagyhatnád, de nem teszed. Ez a Principessa, bárki rejtőzzön is a név mögött, már most kiváltott belőled valamit, ami mélyebbre hatol, mint egy az utadba kerülő szép nő mosolya. Birtokba vette a gondolataidat, szárnyakat adott a fantáziádnak, mint még senki, hirtelen minden lehetségessé vált. Kis szünetet tartott. Na igen, nem minden. Arisztidil Princip pár másodpercig hagyott főni a levemben, aztán rám nézett és kacsintott. Lefogadom, hogy addig nem nyugszol, amíg ki nem derített ki ez a Principessa. Én mondok neked valamit. Én se nyugodnék. Felemelte a poharát. A Principessára. Bárki legyen is az. Bárki legyen is az, visszhangoztam. Úgy hangzott, mint valami ráolvasás egy fekete misén. De ki lehet? És mit kéne tennem, hogy kiderítsem? Kérdeztem egy pillanattal később. Arisztid elgondolkodva csóválta a fejét. Ahogy már George Sand is megmondta, az elme kutat, de a szív az, ami megtalál. Ez a Principessa minden esetre művelt nő, mert a 18. századi francia irodalom stílusa mögé rejtőzik. Alkalomattán mutasd meg nekem, természetesen irodalomprofesszori minőségemben, a leveleket. Elmosolyodott. Elképzelhető, hogy találunk bennük olyan utalásokat vagy elemeket, amelyek tovább segítenek bennünket. De egyáltalán miért rejtőzik a levelek mögé? Vágtam türelmetlenül a szavába. Ez nevetséges. Minden bizonnyal megvan rá az oka, és természetesen a titokzatosság mindig izgalmasabb a mesztelen igazságnál. Nézd csak meg magad. Minden nőt, akit ismersz vagy ismertél, hirtelen valami misztikus varázs vesz körül. A titok rendkívülévé avatja a hétköznapit. Megbabonázva hallgattam Arisztid kis előadását, melyben oly pontosan leírta az állapotomat. A professzor nem mulasztotta el, hogy példát is hozzon. Képzeld el, hogy az orrod elé tartok egy narancsot, és neked ajándékozom. És most képzeld el azt, hogy az orrod elé tartok egy kendővel eltakart valamit, és azt mondom, ez valami különleges dolog, de csak akkor kapod meg, ha kitalálod, mi az. A két narancs közül melyikre fordítanál nagyobb figyelmet? Arisztid kis hatásszünetet tartott, én pedig eltöprengtem a két narancs iránt érzett szerelmen. Ha már az első levél után tudod, hogy mondjuk a pék kedves leánya, vagy a földszinti szomszédod az, érdeklődésed minden bizonnyal hamar kihunyt volna, előbb-utóbb a szép Lucille is titok nélküli szfinxé vált volna. Így azonban a bizonytalanság szítja a lángot, s a tűz tovább bég. Belebocsátkozol ebbe a levélváltásba, órákon át töprengsz mindazon, amit ez a nő ír neked. Nem hagy nyugton. És ezekkel a levelekkel már is megvan a napi kábítószer adagod.
Tényleg ez egy nagyon könnyed történet, itt különböző különösebb mélységeket nem kell keresni. Az ilyen típusú lektűr irodalomnak az a célja, hogy kellemes önfelett kikapcsolódást nyújtsa, mint például egy nagyon-nagyon jó úgynevezett egyszer nézhetős romantikus film, aminek az a funkciója, hogy kiszakít minket a hétköznapok robotjából, és akkor az ember belefeledkezik ebbe, és elfeledkezik minden gondjáról, bajáról. Ugyanezt a funkciót tölti be ez a könyv, és ez a szerző is, akit nagyon-nagyon szeretnek az olvasók. Nem véletlen, hogy most már a harmadik könyvet adjuk ki, és hát előkészületben van egy negyedik is. Jean-Luc leírja a véleményét a nőkön, nagyon sok női kapcsolata van, de ezekről esik szó a különböző félre sikerült korábbi kapcsolatairól futólag a könyvben, de azt kezdetől fogva érzi, hogy valahogy ez a titokzatos princsip ez a teljesen más szerepet fog betölteni az életében, noha nem találkoznak csak a leveleken keresztül, de mégis érzi, hogy más az a vonzalom, ami őt a Principessához fűzi, mint az összes korábbi volt. Említsünk meg még egy motivumot a könyvből, ugye az egész cselekményt nem szeretném elmondani, hiszen akkor lelövök sok poént és sok érdekes fordulatot, de a könyv úgy kezdődik, hogy visszaülünk 20 évvel korábbra, Dél-Franciaországból, ahol Jean-Luc felnövekedett, felnőtt, ahol iskolába járt, és ahol volt egy kis kamasz szerelme, egy kedves és szép lány, aki mint új osztálytársa érkezett ugye az osztályba, és aki történetesen akkor éppen mellé ült le, mert ott volt éppen szabad hely, és kis Jean-Luc belezúgott a kislányba, és megírta élete első szerelmes levelét. Ugye már itt a levélmotív a könyvelején feltűnik, és egyáltalán nem ritka esemény következik be, hogy hát bizony imádata tárgya ezt a levelet kifigurázta a barátnőinek, nagyot mulattak rajta, a kisfiú megszégyenült, és elhatározta, hogy soha az életben levelet nem fog írni. Ugye van ez a mondás, hogy soha nem mond, hogy soha. 20 évvel később az életében megint csak megjelenik a levél, a szerelmes levél, ezúttal nem ő írja, nem így kezdődik a dolog, hanem ő kapja, és ez a motivum görgeti tovább az eseményeket, és minthogyha a Principessában, mint ahogy ez később a történet folyamán azért elő-elő jön, titkon az első szerelmet keresni, hát ha ugyanaz a lány kereste őt megint meg, aki annak idején oly csúfra elbánt vele.
Végigveszi az összes kapcsolatát, hogy vajon ki lehet az, akit ő ismer, és mégsem vesz észre.
És mégsem vesz észre, mint oly sokszor ugye megesik, nem azokra fog elsősorban gyanakodni, akik mondjuk a legesélyesebbek arra, hogy elrejtőzenek, hanem nagyon jól sikerül ez a rejtőzködés. Úgyhogy csak az utolsó pillanatban derül ki, hogy ki az, aki neki ezeket a leveleket írta, bár bevallom, az olvasó már sokkal hamarabb elkezdhet gyanakodni, mert mint általában a krimiknél is az van, hogy aki a leggyanúsabb, hogy na, ő az elkövető, és rágyanakszunk, róla fog kiderülni, hogy ő egyáltalán nem, és aki a legkevésbé gyanús, arról fog kiderülni, hogy ő az elkövető, hát ugyanígy a titokzatos hölgy esetében is, aki a legkevésbé feltűnő, és akit a legkevésbé gondolunk vonzónak, már ugye az egész történetet Jean-Luc szemén keresztül látjuk, mert egyes szám első szemében íródik a történet, hát aztán végül kiderül, hogy ő lesz a titokzatos hölgy. Mint oly sokszor az életben, és akkor megint vissza kell ahogy térni, ugye által ilyen nagy, általános benyomások, amik ugye nagy regényekben, filmekben is előkerülnek, sokszor van az, hogy az ember nem veszi észre azt, a szeme előtt van, ami a szeme előtt zajlik. Nézünk, de nem látjuk meg igazán a dolgokat. Ez a kis történet is erre akar rávilágítani. Illetve, hogy amit a leginkább keresünk, az egyáltalán nem biztos, hogy idézőjelben a világ végén van. Lehet, hogy a környezetünkben van, csak éppen nem veszük észre. Ami még nagyon érdekes lehet, az a párizsi művészvilág. Nagyon sokfajta karakter vonul fel ebben a könyvben, néhány ecsetvonással nagyon jól megfestve, az önmagát marcangoló, a saját maga tehetségi
kételkedő
festőnőtől kezdve a szórakozott irodalom professzorig, akinek történetesen Arisztida keresztneve, vagy a nagyon vagány és modern és kirívó képeket festő Julienig, vagy éppen Marionig, aki szintén egy nagyon eredeti figura. Szóval tele van ez a világ, sok érdekes, színes alakon, nagyon jók párbeszédek, sok humor van benne, irónia, úgyhogy ez mind nagyon élvezetes olvasmánnyá teszi.
Már az interneten is olvastam meg, hogy egy középkorú német kiadó hölgy a szerző. Ez olyan lebegtetve van. Ennek a könyvnek is a borítóján egy fiatal francia férfi néz mosolyogva ránk. Mi akkor az igazság?
Nem tudjuk, hogy mi az igazság. Ez felröppent, hogy lehet, hogy a szerző nem is az 30-as éveiben levő fiatalember, akinek a képe a könyv borítójának a fülén szerepel, hanem esetleg valaki más. Tehát azóta se megerősíteni, se megcáfolni nem tudták, de azt gondolom,
mindegy
talán is. Nem is érdekes. Tehát voltak éppen a könyv önmagáért beszél, ha a könyv jó, akkor én úgy gondolom teljesen mindegy, hogy ki írta. Ha megteremti azt a légkört, jó történet, és segít nekünk kikapcsolódni, akkor teljesen mindegy, hogy egy középkorú hölgy, vagy pedig egy sármos fiatal ember írta-e.
Szalai Marian szerkesztővel beszélgettünk Nicolas Baru a Világ végén megtalálsz című regényéről, amit a Park könyvkiadó jelentetett meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy milyen stílusban írt leveleket kap Jean-Luc Principessától. Megfejtését a keménykötés kukac.civilradio.hu címre várom, egybeírva, ékezet nélkül.
Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are heaving through corrupted lungs, setting fire to our insides for fun, collecting names of the lovers that went wrong, the lovers that went wrong. Truth that one will die before he gets there.
on, we're setting fire to our insides for fun, collecting pictures from the flood that wrecked our home. It was a flood that wrecked this home, and you caused it, and you caused it, and you caused it. Well, I've lost it all, I'm just our silhouette, a lifeless face that you'll soon forget, and my eyes are damp from the words you left ringing in my head, when you broke my chest, ringing in my head, when you broke my chest. And if you're in love, then you are the lucky one.
Az Európa Könyvkiadó gondozásában jelent meg Charles Fenyvesi Szellemidéző című esszékötete. Ágoston Béla zeneközelítővel beszélgetünk a könyvemutatóról. Szóval amikor megláttam azt, hogy a könyvemutatón közreműködött, akkor az jutott eszembe, hogy egy ilyen sokrétű, sokirányú, több korszakról szóló könyvhöz hogy tud zeneileg kapcsolódni? Hogy lehet erre felkészülni?
Ha én vagyok a gazdája egy ilyen zenei dolognak, akkor előtte utána nézek a dolgoknak.
Beleolvas a könyvbe?
Valamilyen szinten, ha más nem, legalább a stílust megpróbálom elképzelni, illetve más könyvekből utána nézni. Ha lehet, akkor személyesen az íróval vagy a költővel egy pár szót váltani előtte. Ha pedig elhívnak valahová, akkor általában már konkrét ötletekkel fogadnak, és akkor nekem csak a hangokkal kell foglalkozni. Hát így történt ebben az esetben is. Rumi László már mindent kitalált, mire odaértem. Így neki csak annyi dolga volt, meg hát annyi időnk is volt, hogy a pantomimessel, Kis Tamással, így hármasban, meg a színésszel, aki még felolvasott belőle, összeültünk négyesben egy fél órára, hogy átbeszéljük azt, hogy mi fog ott történni. Így mindenki tisztán el tudta képzelni az egésznek a lebonyolítását, és akkor nekem kb. Volt 10 percem arra, hogy a kijelölt zenei részekhez kitaláljam a gyűjteményemből az odavaló zenei idézeteket, hol lehet improvizálni, hova lenne jó esetleg egy-egy téma.
Második Rákóczi Ferenc, meg a Gólem, meg a Brodsky, ugye ezek annyira különböző hangulatok, annyira különböző korok. Mi adja ilyenkor azt a támpontot, amiben el tud igazodni?
Az volt a rendező kérés, hogy vigyek egy basszus klarinétot.
Tehát ez meghatározza akkor
ezt
már?
Ezt ő így meghatározta.
De ez meg is határozza akkor, hogy mit fog akkor
hát
játszani.
Ez a lehetőségeket határozza meg, mert a basszus klarinét az a hangszer, aminek elég nagy a hangterjedelme. Fönt úgy szól, mint egy klarinét, és akkor vannak ezek a dörmögő mély hangjai, azok meg ilyen nagyon misztikus dolgokat tudnak. Harmadrészt pedig a klezmer zene is könnyen játszható rajta. Tehát így magyaros dolgokhoz a felső hangfekvés az nagyon illik, a Gólemnek a titokzatos dolgaihoz, meg ezekhez a misztikus időugrásokhoz nagyon illenek ezek a mély, szuszogó, recsegő hangok, és akkor a klezmer részét meg előbányáztam a memóriámból, amit lehetett ide használni, és akkor az ilyen időugrásokhoz pedig vannak is saját témáim, és azokból elővettem egy párat, amit be tudtam így építeni. Most így pontosan nem emlékszem, hogy miután mi következett, de azt tudom, hogy Berki Tamás is ott volt az esten, és utána külön oda jött gratulálni, hogy nagyon tetszett neki, és hát én gyerekkorom egyik legnagyobb példaképe volt az ő jazzhez való hozzáállása. Talán ezekből az elemekből így össze tudtam rakni. Másrészt meg a Rumi Lászlóval mi nagyon sokat dolgoztunk együtt, tehát amikor ő kimond valamit, nagyjából tudom, hogy mire gondol. És akkor ez is megkönnyítette azt, hogy nem vadidegen rendezővel hozott össze a sors, hanem itt már a Lacival mi túl voltunk legalább 20 bábszínházi zenén, aminek én voltam a zeneszerzője és ő a rendezője.
Mi a célja egy ilyen zenei betétnek, vagy zenei elemnek egy bábszínházban, egy könyvbemutatón? Miért hívja akár Rumi László is? Nem egy önálló műfaj, nem áll meg a saját lábán, mint bábszínház, mint könyvbemutató. Kell-e megemelni zenével?
Szerintem az érzelmi fokozásnak egy fontos eszköze, az érzelmi ráhangolódást segíti ez egyrészt, másrészt pedig egy olyan közös részt tud képezni a maga szöveg nélküliségével, ami össze tudja kovácsolni az egymástól esetleg idegennek tűnő történeteket. Tehát gondolunk mondjuk második Rákóczi Ferencre, akinek egyébként az ő korához fűződő dallamokban felelhető az a zsidós hangulat, ami a klezmerre is jellemző. Tehát, hogy a zene az egy ilyen hidat képezhet a különféle szöveg környezetek megjelenése között, akár a történeti korok összerántása is a zenével sokkal könnyebben megy.
Emlékszik erre a könyvbemutatóra? Szerző, aki ott ült?
Igen.
Milyen benyomást tett magára?
Inkább így komplett az egész este képei maradtak meg, a közönség figyelő tekintete, az érezhető vibrálás a levegőben, és hát ilyenkor ugye nagyon koncentrált figyelése a művészek részéről egymás felé, az egy nagyon izgalmas és kellemes állapot. Utána főleg, de közben is, hogy na most csinálunk valami elképesztően jót és egyszerit.
Improvizált?
Mindenkinek megvannak a saját eszközei, és Rumi Laci ezeket ismerve tudta, hogy ránk bízta, hogy mi milyen konkrét megfejtésekkel jövünk elő az akció során. Nem volt időnk próbálni ezt így részletesen, úgyhogy a gólem mozgását tulajdonképpen hol én irányítottam, hol a gólem irányított engem, mert ezt se beszéltük meg, hogy ki követi a másikat, de már dolgoztunk együtt a Tamással is, és akkor ez a kölcsönösség, ez
adta meg az egésznek a központját a gólem, ugye? Ez határozta meg.
Igen.
Turi Levente 1941-ben született budapesti kerámia művész számos díjat nyert itthon és külföldön alkotásaival, amelyek sok hazai és külföldi kiállításon voltak láthatók. Mialatt az agyagtömböt ember alakká formálta, az járt a fejében, hogy Ádám is élettelen agyagdarabként jelenik meg először a Bibliában, és a teremtő lehel belé lelket. Minden azon múlik, milyen lélek kerül a holt anyagba, magyarázta még első prágai útja előtt. És ez a lélek a teremtő vagy a művész lelke? Prágai látogatása után hozzákezdett, hogy egyre sokasodó ilyen témájú feljegyzéseit gondolatmenetté fűzze, mint ahogy művei is összekapcsoltak kisebb és nagyobb gólem figurákat. Kommentárjai végül a művészi alkotómunka természetéről szóló elméletté álltak össze, melyeket Levente folyóirat cikkekben, előadások és baráti beszélgetések során osztott meg az érdeklődőkkel. Barátai és üzletfelei nemigen lepődtek meg, amikor Turi névjegyén egyszer csak az jelent meg foglalkozásként, hogy gólem készítő. Nevezhette volna magát iparművésznek, keramikusnak vagy szobrásznak, mint kollégái, de nem tette. Prágába sokszor ellátogatott, megfigyelte, hogy a gettóból nem látható az ég, tehát, így következtetett, létezését képzeletünk tudatja velünk, mint ahogy egy felsőbb lényről is csak képzeletünk útján tudhatunk. nem az aranyprága vonzotta. Jobban érdekelte a hámló vakulatú, kopott patinájú, ódonpincéjű épületek gótikusból lett barokk harmóniája, amelyet akkor még nem vezet állandó, tompított fényű hangulatvilágítás. Turi azok közé a magyarok közé tartozott, akiknek Prága valódi élvezetet nyújtott, akik nagyra becsülték a cseh népet és kultúráját. A nyelvtörő cseh mással hangzókkal inkább nem próbálkozott, ehelyett tört angolsággal igyekezett megértetni magát. Jó barátságba került Löw rabbi egykori templomának, a ma is régiói néven ismert zsinagógának főrabbiával. Miután a Moldvához, a gólem születési helyéhez elzarándokolt, Turi engedélyt kért a rabbitól, hogy megtekinthesse a padlást, ahol a gólem maradványait őrzik. A századok során keveseknek adatott meg, hogy erre a padlásra beléphessenek, és sokan tartottak a gólem legendás erejétől. Olyan szóbeszéd is járta, hogy azokat, akik Löw rabbi tiltását megszegve felmentek a padlásra, a halál angyala megbünteti. Ám Levente így érvelt. A rabbi egyenesági leszármazottjaként és lelkes híveként kötelességének érzi, hogy megtekintse és kezébe vehesse a gólem maradványait. Végül még arra is engedélyt kapott, hogy az egész éjszakát a padláson tölthesse. Ilyen kiváltságban senki más nem részesült. Persze meg lehet, hogy a különös kéréssel addig senki nem is hozakodott elő. Saját elmondása szerint Levente jól aludt az agyakcserepek társaságában. Azt azonban igen sajnálta, hogy reményei megcsalták, és sem Löw rabbi, sem a gólem nem jelent meg álmában. A zsinagóga főrabbija megértéssel fogadta ezt a csalódottságot. A gólem után maradt cserépdarabokból és agyokporból összesöpört egy kis üvegnyit, és vigaszképpen a művésznek ajándékozta. Turi élete végéig munkaasztalán őrizte a kis üveget. Ez az amulettem, a szerencse talizmánom, mondta, és sötét szeme megcsillant. Ihletet ad, és talán még a bajtól is megvéd.
Már ezen a könyvemutatós meghívón is láttam ezt a zene közelítőt, meg már hallottam, mint egy ilyen ragadvány nevet a neve mellett. Szereti? Maga találta ki magáról?
Én találtam ki, igen.
És mit jelent?
Olyasmit jelent, hogy az ember...
Itt a zenész emberről van szó.
A zenész emberről van szó, hogy nem horgonyoz le valami mellett.
Tehát egy stílus, vagy egy...
Igen. Hanem tulajdonképpen egy vándor zenésznek az életéhez hasonló, az övé, aki a tehetségét, a figyelmét, az ötletességét, ezt valahogy egy adott helyzetben minden addig összegyűjtött tapasztalatával együtt kamatoztatni tudja, de őszintén, és ilyen módon eltér a népzenésztől, aki többet néz vissza a múltba, és azt reprodukálja. Ebben a tekintetben eltér az úgynevezett komoly zenésztől, aki nagyon jól bánik a hangszerével, egyik nap ilyen kottát játszik, a másik nap olyan kottát játszik, nem ragaszkodik egy zeneszerzőhöz. Itt most mondjuk egy zenekari zenészről beszélek, akinek az a feladata, hogy két próbával előadja mondjuk egy Schumann szimfóniát, utána egy hét múlva egy Mozart szimfóniát, amit épp elé tesz a karmester. Neki az a feladata, és ezt akkor ő fantasztikusan a kotta alapján le is játsza, de úgy, ha hazamegy, akkor már mással foglalkozik, de reggel újra kezdi ezt a... Nem akarom azt mondani, hogy gépies, mert nem akarom ledegradálni az ő szerepüket, csak ez egyfajta rutin, hogy így mondjam. Tehát ehhez sem hasonlítható, és akkor van a jazzzenész, aki szintén hasonló módon mindig egy repertoárnak a körülírásával van elfoglalva. Ő meg ugye a hangszerébe kell, hogy kapaszkodjon, azon kell nagyon virtuóznak lenni, hogy ő meg kitűnjön a szólista képességeivel és az improvizáló tehetségével, de ő is általában egy stíluson belül mozog, és hát akkor van a zeneszerző, aki meg kitalálja a zenét, megalkotja a zenét, de nem ő adja elő. És akkor valahol ez a zene közelítő, ez így bolyong ezek között a lélek-lelki állapotok között, hogy improvizálok, de ugye nem vagyok jazzzenész, tehát nem egy megszokott módon improvizálok. Ez olyasmi, mint hogyha zeneszerző lennék, rögtön előadom azt, amit kitalálok. De vannak benne olyan dolgok, amik a múltra utalnak, vagy akkor az egy kicsit a népzenészhez hasonlít, és néha ezeket lekottázom, vagy emlékezzek egy-két dologra, akkor az meg egy a komoly klasszikus zenei előadásmódhoz hasonlít. De hát végül is ebből a sok stílusból formálom meg a mondandómat, és akkor nem kell odaírni a névjegykártyára, hogy népzenész, jazzzenész, komoly zenész, és még a hangszereket is, hanem akkor én odaírom, hogy zeneközelítő, és akkor kész.
Aha. És ezt mindenki tudja? Nem, hogy ez de... ennyi minden tartozik önhöz?
De ezt már megérezték egy páran, és elkezdték használni, hogy ők is zeneközelítők, és hát megmondom őszintén, hogy a mai korban...
Ez egy akkor műfajjá lép így elő, hogy hát ha elkezdték használni?
Hát inkább olyas, mivel lép elő, mint egy ilyen új, nem műfajhoz van ennek köze, hanem foglalkozás, vagy ez egy ilyen előadói terapeuta kategória valamilyen.
Ágoston Béla zeneközelítővel beszélgettünk Charles Fenyvesi Szellemidéző című esszékötetének könyvbemutatójáról. A könyvet az Európa Könyvkiadó jelentette meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy hol volt a könyvbemutató. Megfejtését a keménykötés kukac.civilradio.hu címre várom, egybeírva a szavakat ékezet nélkül.
Five, four, three, two, one. Five, four, three, two, one. He holds the gun against my head. I close my eyes. I know, he knows that he's killing me for mercy, and here I go, oh, 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 oh. And here I go, oh, oh, oh. My body in his arms, he didn't mean to do no harm, and he holds me tight. Oh, he did it all to spare me from the awful things in life that comes, and he cries and cries. I know, he knows that he's killing me for mercy, and here I go, oh, 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 oh. And here I go, oh, oh, oh. He didn't mean to do no harm, and he holds me tight. Oh, he did it all to spare me from the awful things in life that comes, and he cries and cries. 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 The gun is gone, and so am I, and here I go.
A Park könyvkiadónál jelent meg Irvin D. Jalom Terápiás hazugságok című regénye. Rés Éva fordítóval beszélgetünk.
A Jalomtól két könyvet fordítottam eddig, az egyik a Schopenhauer terápia, ami egyébként időben későbbi, az 2005-ös könyve. Ez a Terápiás hazugságok, ez a 90-es évek derekán készült, azt hiszem. És én úgy látom, hogy ez egy jóval inkább szórakoztatónak szánt regény. Ugye ez a Jalom műveknek egy harmadik típusa, mert ugye vannak ezek a nagyon komoly tárgyú regények, amelyekben a pszichiátria komolyan van véve, akkor vannak az esszészerű esetleíró könyvek, és ez a Terápiás hazugságok, ez nem indik bele az előző kettőből, mert rettenetesen erős önirónia van benne, még talán túl is megy ezen, ha már én azt tudnám mondani, hogy ilyen nagyon erős önkritika, talán önmagával és az egész szakmájával
kezdben,
ami itt megszólal.
Van a fejünkben egy elképzelés arról, hogy milyen egy terápia. Igen. Tehát, hogy hogy működik, hogy bemegyünk, kishitűen, lógó orral, telesírjuk az egész papírzsebkendőkészletet, és aztán emelt fővel jövünk ki. Vagy van egy másik alternatíva, hogy ez az amerikai filmekben gyakran látszik, igen, évek telnek el hiába valóságban a pszichiáter kanapéján.
Igen,
és semmi se változik, a telesírt zsebkendők van a minden alkalommal, de nem változik semmi. Ebben a könyvben mind a kettőre van példa.
Igen, az igaz. Megismerkedünk olyan szereplővel, aki valóban 5 éve jár, ami fiatal pszichiáterünkhöz minden eredmény nélkül, majd aztán megismerkedik egy fiatal nővel, aki egy hét alatt elintézi, hogy el tudja hagyni a feleségét, amit ő 5 éve próbál már meglépni. Igen, ilyen is van.
De az analitikus az egy gyarló ember, akit meg lehet vezetni, aki hiú, becsvágyai vannak, és a paciens vagy kliens az igazán csak eszköz ezeknek a céloknak az eléréséhez.
Igen, ez így van, ez mutatja be pontosan ilyen narcisztikusak, önimádók, önteltek, karrieristák, a pszichiáterek is, mint a gyarló emberek, de azért ebben a könyvben is a végére én úgy érzem, hogy fel van azért oldva mind a kettőjüknek, mert hát mondjuk el, hogy két főszereplőnk van, két pszichiáterünk. Ugye végére mind a kettőnek van valami sikerélménye maga furcsa módján, de azért igen, a regényben az a legerősebb vonulat, hogy megmutatja, hogy ugyanolyan gyarló emberek vagyunk, mint ti, páciensek, akik bejöttök hozzánk. Igen.
Felnéztek ránk, és azt hiszitek, hogy pedig nem.
Igen. Igen, de a végére valahogy megfejlődik ők is önmagukat, én azt gondolom. Tehát azért ez be van szépen mutatva, különösen az idősebb pszichiáter történetében. És minthogyha eljönne az, hogy belátják a saját hibáikat, és ez egy kicsit fel van oldva, talán egy kicsit hollywoodi felhanggal a végén, le van kerekítve valahogy a történet. Két gyakorló pszichiáter van, egy fiatalabb Ernestnek hívják, ő valójában tanítványa az idősebbnek. Tehát kettejük között is van élő kapcsolat, az idősebb Marshall, ő szupervizora egyben a fiatalabbnak, úgyhogy az is egy érdekes vonulata a regénynek, ahogy az ő kettejük felfogásbeli különbségeit, vitáit.
Ez a többi könyvben is van, ez az alapító atyáknak a mainstream-től való eltérési kísérletek, hogy azok milyen kudarcosak.
Milyen kudarcosak, de ugyanakkor mindig újra és újra felhozza, hogy muszáj valahogy kikezdeni ezt a mainstreamet, hiszen azért az van ábrázolva, hogy ez sem vezet eredményre. Tehát nem vezet eredményre, hogyha valaki vaskalapos.
Ebben a könyvben pedig az van, hogy bármelyikük is eltér ettől a mainstreamtől, azért az megszívja.
Igen, de az is, aki benne marad. Hát hogy átverik azt a szegény idős pszichiátert is?
Igen, de eltért az alapító atyák által leírt távolságtartási kényszerhez, hogy nem elfogadni ajándékot, nem barátkozni.
De vitatkoznék azzal, hogy megszívja, mert a fiatalabb ugyan egy teljesen új terápiás módszerrel kezel egy hölgypáciens, ő ugyanis elhatározza, hogy közelengedi, és önfeltárást fog végezni, és teljes őszintességet parancsol magára, és ugyan mi tudjuk, hogy baromira át van verve közben, de a végére az derül ki, hogy ez a nő akarata ellenére mégis csak meggyógyul, valahogy rendbe jön ez alatt a terápia alatt, ami úgy nem egy mainstream gyakorlatot követ. Tehát azért ez is meg van csavarva még ajánlom által, hogy még ő is sikeres lesz, tehát nem hal kudarcot végül is. Ez a meggyógyított nő lesz képes arra, hogy meggyógyítsa majd az öreg pszichiátert, és kihozza a legmélyebb depressziójából, ráadásul a fiatal Ernest módszereivel.
Mind a kettőket valamilyen veszély fenyegeti. Az egyik egy egzisztenciális veszély, a másik pedig egy anyagi, ha letérnek erről a szabályos útról. Hát ahogy mondta, hogy most mind a ketten végül is letértek erről a szabályos útról, és egyiket sem sújtotta végül is ez a végső, igen, a végső csapás.
Igen. Hát az idős pszichiáter nagyon megszenvedte ezt a letérést. Nagyon magas fokozat, iszonyatos ambíciói voltak, hiszen ő a regény elején, amikor megismerjük, éppen arra készül, hogy a Golden Gate Pszichoanalitikai Társaság elnöki székét megkaparintsa, és aztán a álmaiban már azt szerepel, hogy a Nemzetközi Pszichoanalitikai Társaság vezetése is az övé lehet, és innen zuhan le egy Rolex karóra és 90 000 dollárnyi részvény kedvéért, egy mélységesen mély gödörbe, amiben ugye szakmai hitelét, mindenét elveszíti, még a feleségét is majdnem. Ő sokkal nagyobban zuhan. Vagy azzal szembefordulni, amit egy életen át etikai értékeinek tartott, és azt szerint dolgozott, azzal szembefordulni, és az alól kikacsintani veszélyesebb játéknak tűnik, mint a fiatal kreatív kitörési kísérletei, hogy ő nem akarja a hagyományt követni, mert a fiatal nem követel semmiféle morális vétséget. Ő csak megpróbálkozik, engedve a ilyen-olyan csábításoknak, azt hiszem a saját szexuális vonzerejének a csábít csapdájába esik, de végül is nem követi el azt, amire a hölgy páciense egyfolytában provokálja.
Hogy életem hajnalán megrekedtem a kis kacsa szerepben, és azóta is egyfolytában kacsamamám hasonmását keresem. És ha így is van, folytatta Ernst, aki kívülről fújta a mondókáját, hiszen többször lejátszották már ezt a meccset Paullal, elismerhetem, hogy részben igaz. De annyira leegyszerűsíted a dolgot, mintha csak erről lenne szó. Semmi más nem vagyok, csak egy felnőtt, aki még mindig a mindent elfogadó anyját keresi. Márpedig ez baromság. Több vagyok, sokkal több ennél, mint mindenki más. A te hibád és az egész analitikus vállalkozás hibája is az, hogy elfelejtitek a létező, élő kapcsolatot, ami a jelenben létrejön két ember között. Ezt a kapcsolatot nem a múlt határozza meg, hanem a jelen pillanat. Két lélek találkozik, akikre sokkal inkább hat a jövő, mint a múlt, a még nincs, a sors, ami előttük várakozik. Az egyéni múltnál sokkal erőteljesebben hat rá a két ember között kialakuló barátság, a közös erőfeszítés, amellyel szembenéznek az élet kemény egzisztenciális tényeivel. Ez a fajta kapcsolat, tiszta, elfogadó, kölcsönös és egyenlő, megváltó és a leghatásosabb erő, amivel gyógyítani tudunk. Tiszta? Tiszta? Paul túl jól ismerte Ernst ahhoz, hogy hagyja magát elbátortalanítani, vagy eltéríteni szónoki szárnyalásától. Tiszta kapcsolat. Ha tiszta volna, nem köszörülném rajtad a nyelvem. Rá vagy izgulva a nőre, az Isten szerelmére, ismerd már be. Egy aszexuális ölelés az óra végén. Ez minden. Kézben tartom a dolgot, és irányítok. Igen, vannak fantáziáim, elismerem, de ezeket bent tartom a fantázia világomban. Hát fogadok, hogy a te fantáziáid és az ő fantáziái egy nedves, ragacsos pillanatban találkoznak a fantázia világban. De az igazságot szeretném, Ernst, nyugtass meg! Biztos nincs egyéb érintés? A dívány percek alatt sem, amikor odaülsz mellé? Egy ártatlan csók például? Ernst felidézte, ahogy Caroline puha haját simogatja, miközben Amaz a felső testével szinte teljesen nekidől. Ám tudta, hogy Paul nem értené meg, csak kifigurázná ezt is. Nem, ez minden. Nincs más testi kontaktus. Paul, higgy nekem, jól csinálom a nő terápiáját, és a kezemben tartom a gyeplőt. Ha elhinném, nem cseszegetnélek miatta. Van valami ebben a nőben, amit nem tudok megérteni. Miért nem áll le a nyomulással? Hogy lehet, hogy óráról órára újra megpróbál magára rántani? Pedig te világosan és határozottan kijelölted a határokat. Vagy legalábbis azt hiszed, hogy kijelölted őket. Nézd, én nem vitatom, hogy csodás pali vagy. Ugyan ki is tudna ellenállni annak a bájos kis seggednek. De valami más folyik itt. Tudattalanul nyilvánvalóan bátorítod.
A marsal, az idős, az...
A hiúsága
miatt. Az is a hiúság, igen.
Tehát a nagyra törő vágyai miatt, hogy végre egy olyan helyen ehet, olyan klubhoz tartozhat, ahova mert mindig igen. is vágyott.
És akkor itt bejön a fialomtól jó ismert magyarázat, hogy a marsal szülei, ugye bevándorolt zsidó család, édesapja szatócs volt, egy kis szatócs boltja volt Washingtonban, onnan mindig kirohangált a piacra át, hogy megvegye azt a pár centes tárgyat, amit éppen tőle kért az ő vevője. Ez az őrült kitörési vágy, és a bizonyítási kényszer, hogy ő megmutatja, hogy már pedig ők is érnek annyit, vagy még többet is, ez fűti az ő ambícióját, és ezt a pénzészségét.
Az alternatív terápiákról, ez az ikebanás csoport, amiben a Marsa felesége jár.
Marsa felesége eredetileg nem pszichiáter, de aztán ő is kitanulja. Érzékelt, hogy első pillanattól kezdve nem veszi ezt olyan komolyan, mint a férje, és közben ikebana csoportba jár. Minden áldott nap, mikor Marsa hazatér a munkából, valami virágköltemény várja őt a konyhapulton vacsora helyett. És még azt is kiderül erről a feleségről, hogy egy buddhista szerzetessel ölelkezik időnként a parkban, igen.
Nekem nagyon tetszettek azok a kis csokrok. Ezek mind üzeneteket tartalmaznak, de a Marshall nem akarja megfejteni.
Igen,
tudja, hogy van.
Igen,
tudja,
igen.
hogy ennek van valamilyen üzenettartalma, de egyszerűen nem hajlandó ezzel foglalkozni. Tehát igen. úgy megy el mellette, hogy abszolút ne vegyen róla tudomást.
Ez is egy kicsit azt hangsúlyozza, vagy azt húzza a lány, mennyire vaskalapos, mennyire egy irányba jár az agya, és nem...
Csak az egy dologot fogad be, hogy
igen,
egy pszichiáter, igen. aki nem nyitotta a világra, és csak egyféle gondolatot hajlandó befogadni, egyféle megoldási módja van mindennek, amit ő mond.
Aztán van még egy nagyon érdekes figura a regényben, Shelley, a pókerjátékos, aki... Azért kerül a képbe, mert szenvedélybeteg, egyszerűen nem bírja abba hagyni a kártyázást. Korábban már járt pszichiáterhez ezt a függőséget kikezeltetni. Talál egy hirdetést az újságban, hogy az ő egykori pszichiáteréről kiderült, hogy rosszul kezelte a férfi pácienseit, ezért felajánlanak ingyen egy helyre igazító terápiát.
Visszahívják azokat.
Igen, visszahívják
az
rossz kocsikat. És pont a marsalhoz kerül, ő veszi kezébe ezeket az ügyeket. Ez a fiatalember teljesen falból jár el ebbe a terápiában. Egyszerűen alibit akar, hogy a felesége ne váljon el tőle. A marsal viszont komolyan veszi. Ez a szegény öreg fiatal, aki végig arról van meggyőződve, hogy ő most milyen ura a helyzetnek, ki fogja vezetni ezt az embert a problémájáról. Shelleynek, az embernek egyetlen kérése van a pszichiátertől, menjen el egy kaszinóba, és lesse meg, hogy mit csinál rosszul.
Nagyon érdekesek ezek terápiás jelenetek, mert vannak várakozás arról, hogy milyen a terápia, és itt azzal szembesít, hogy hát nem olyan.
Igen.
Nem mondja meg, hogy milyen, hanem inkább levesz erről az elvárásról bennünket, hogy ne várjatok ilyeneket el.
És azt is megmutatja, hogy az a nő,
aki azért került terápiába, mert bosszút akar állni a férjén, elengedi az ő problematikát, képessé válik arra, hogy egy idős, tanult, igazán profi szakember, pszichiáter kihozzon a depressziójából. Tehát azért ez is be van mutatva.
Az ENSZ azért tud erre a nőre pozitív hatást gyakorolni, és azért tudja kihozni ebből a hisztériás
állapotából.
Ki tudja őt hozni azzal, hogy elfogadja őt olyannak, amilyen? Ügyvédként ő is elfogadja az öreg pszichiátert olyannak, amilyen?
Na, de ez szerintem azért egy szakmai tanítás. Ez bele van szépen bugyolálva egy jó kis fordulatos cselekmény szövetbe, de azért ez egy átadott tanítása szerintem a Jalomnak mindenképpen. Én most megmutatom nektek, hogy ez az út, minden más csak blabla. Rendkívül szórakoztató könyv, azt tudom mondani, humoros. Én külön szerettem azt lenne, hogy a különböző karakterek, nyelvi stílusa is nagyon jól megvan formálva. Ahogy megszólalnak a dialógusaikból, már szinte tudjuk, hogy milyen emberek. Nagyon sikeres irodalmi mű, azt kell, hogy mondjam.
Rés Éva fordítóval beszélgettünk Irvin D. Jalom Terápiás hazugságok című regényéről, amit a Park könyvkiadó adott ki. Ha szeretne nyerni, akkor arra a kérdésre válaszoljon, hogy kik azok az analitikusok, akikkel az olvasó megismerkedik. A könyvekből Szabó Zoltán olvasott felszemelvényeket. A zenéket Cserháti Ákos válogatta.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.